Sziasztok, Jenny vagyok.
Sziasztok, én Móni.
És ez itt az Ebédszünet Podcast legújabb epizódja. Az előzőben arról beszéltünk, hogy mennyire összetett is valójában az egészség, most pedig pár gyakorlati tippet hoztunk el, és arról fogunk beszélni, hogy mikkel is tudjátok támogatni az egészségeteket, különös tekintettel a következő ünnepi időszakra.
Mivel a mentális és a testi egészség, valamint a szociális jólét ugyanolyan fontos, így érdemes igyekezni, hogy az egyik támogatása ne menjen a másik rovására, amely visszacsatolva negatívan hathat az egész rendszerre. Ez a sok minden először talán ijesztőnek tűnhet, hogy ennyi mindenre kell figyelni, és azt érezhetitek, hogy ez egy lehetetlen küldetés. Így már az elején szeretnénk segítségképp felhívni arra a figyelmet, hogy ez nem teher, hanem egy lehetőség.
Próbáljátok meg azt meglátni a széleskörű, komplex egészségtámogatásban, hogy az állandóan mindenhol emlegetett étrend és a sport önmagában nem determinálja az egészségeteket, hanem egyéb területek is vannak, ahol aktívan tehettek érte. Hiszen, ahogy már többször említettük, az egészségünk egy csodálatosan összetett dolog. És ne felejts el senki, hogy nem kell folyamatosan mindegyiket tökéletesen csinálni. Sőt, csak épp elég jól, éppen pont jól, ami minden időszakban mást fog jelenteni. Van, mikor az egyik egészségtámogató pillérre tudtok jobban időt és energiát szakítani, és van, amikor egy másikra. Ebben rejlik a felszabadító lehetőség. Például az ünnepek alatt nem fogsz tudni eljárni egy közös edzésre a jól megszokott csapattal, mert az ünneplési a főszerep, így, hát tulajdonképpen ez egy külső nyomás, hogy azt kellene érezned, hogy nem teszel eleget az egészségedért. De miért is? Kihasználva ezt, próbálj meg másik egészségtámogató szokásra több figyelmet fordítani, ami épp most esetleg jobban is támogat, jobban segít téged. Hiszen nem attól leszünk egészségesebbek, ha rosszabbul érezzük magunkat, hanem a megfelelő egészségtámogatástól hosszú távon pont, hogy jobban fogjuk érezni magunkat. És igazából ez minden területre igaz.
Na de miket sorolhatunk az egészségtámogató szokásokhoz? Ide tartozik például a megfelelő alvás, ami javíthatja az agyműködést, a memóriát és a probléma megoldó képességet. Erősítheti az immunitást, segítheti a tudatos figyelmünk fenntartását, akár például, hogyha az éhségre és a jól lakottságérzetre gondolunk, valamint csökkentheti a stressz szintünket. A krónikus alvászavarok, a nem megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, valamint pihenés nagy mértékben befolyásolhatja a krónikus betegségek, például a magas vérnyomás, egyéb szív- és érrendszeri megbetegedések, például a szívinfarktus, stroke kialakulását, súlyosbodását, valamint a cukorbetegségét, a szorongásét, depressziót vagy egyéb pszichiátriai megbetegedések jelenlétét, felmerülését. A megfelelő mennyiség esetén többféle ajánlással is találkozni, általánosságban elmondható, hogy átlagosan 18 és 64 év között olyan 7-9 órát javasolnak. Itt azért lényeges az átlagosan, tehát ez nem azt jelenti, hogy összedől a világ, ha egyik nap épp tényleg minden összejött, és csak 5 órát aludtunk, átlagosan legyen meg azért ez az alvás mennyiség, és azért lehetőség szerint kiegyensúlyozottan. A megfelelő minőségről pedig akkor beszélünk, hogyha általában mély alvás van, jellemzően kevesebb, mint fél óra az elalvás ideje, és könnyen alszotok vissza egy éjjeli felébredés esetén, valamint reggelente jellemzően nem ébredtek sokkal korábban a tervezetnél, és úgy általánosságban jó a közérzetetek, elégedettek vagytok a szellemi teljesítményetekkel, energikusak vagytok, amikre persze nagyon sok minden egyéb dolog is hathat, de azért az alvás minőséget is jellemezheti, valamint jó minőségű, megfelelő minőségű alvásnak tekinthető, hogyha nincsen szükség valamilyen szerre az alváshoz. Itt persze kiemelném azt, hogy abban az esetben, hogyha nincsen más megoldás, akkor érdemes lehet szaksegítséget kérni, és az ő javaslata alapján valamilyen altatás segítő szert is használni esetleg, de azért mindenképpen érdemes először az egyéb lehetőségek felé fordulni az alvás minőség javítása érdekében.
A stressz helyzeteket, az úgynevezett stresszorokat kizárni nem tudjuk az életünkből, sőt, igazából a stressz alapvetően nem egy rossz dolog. Ezért is van az, hogy megkülönböztetjük az úgymond jó meg a rossz fajta stresszt, de itt most nyilván mi arról fogunk beszélni, amikor krónikusan fennálló, kezeletlen stressz helyzetek vannak, mert ezek széleskörű negatív hatást fejtenek ki az egészségünk minden területén. Így az elkerülésre törekvés helyett, mert ugye ezzel kezdtem, hogy nem tudjuk kikerülni, és egyébként nem is feltétlen rossz alapvetően a stressz, de pont emiatt, hogy ezt a krónikus stresszt csökkentsük, így meg kell találnunk a számunkra megfelelő stresszkezelő technikákat, és meg kell tanulnunk alkalmazni azokat a mindennapjaink során, ahogy az érzelmeink elfogadását és gyengéd megértő kezelését is el kell sajátítanunk. És nagyon fontos felismerni, hogy elegendő-e a megtalálható stresszkezelő technikákat beilleszteni a mindennapokba, például légzésmeditációt, autogén tréning technikákat, mindfulness meditációkat, testmozgást, zenehallgatást, nevetést, beszélgetést, vagy szükség van esetleg egy szakember segítségére, hogy személyre szabottabb legyen a fejlődés módja, stresszkezelés, vagy akár az érzelemkezelés és a megküzdési stratégiák területén.
Annak idején, még 2020-ban amúgy, ha jól emlékszem, akkor vagy EU-s, vagy állami támogatással a Nyírő Gyula kórháznak az addiktológusai csináltak egy ilyen önsegítő füzetet, ami pont ezért, mivel támogatottan készült, ingyenesen elérhető, és szerintem, ha megtalálom a linket, ezt majd legfeljebb, akkor kivágjuk ezt a részt, ha nem találom meg, de az epizód leírásában belinkeljük majd ennek a füzetnek az elérhetőségét, mert egy csomó jó tipp van összeszedve pont ilyenekkel kapcsolatban, pici önismeret, pici érzelemkezelés, stresszkezelési technikák, tényleg amiket így minden nap elő tud venni az ember, akár napközben, akár lefekvés előtt, egy szuper összeállítás, és nagyon hasznos lehet. Úgyhogy, ha valaki úgy érzi, hogy belenézne, jó lenne pár tipp, akkor ott lesz majd a leírásban.
Egyébként hozzátenném, és ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy nem ciki, hogyha az ember szakember segítségét kéri a stresszkezelésben.
Hát főleg, hogy szerintem ilyen külső szakember támogatása nélkül nagyon sokszor futhatunk bele abba, hogy mondjuk egy-két módszert kipróbálunk, nem válik be, és akkor úgy érezzük, hogy nekünk ezek úgyse segítenek, nekünk ez nem való, és akkor így annyiban marad az egész, pedig attól még, hogy mondjuk az első, nem tudom, ötféle módszer neked személy szerint nem vált be, az nem jelenti azt, hogy nincs olyan módszer, ami segítene, mert elképesztő különbségek tudnak lenni abban, hogy kinek melyik az, ami komfortos, melyik az, ami jól beilleszthető a mindennapjaikba, melyik az, ami tényleg hatékonyan segít, úgyhogy igazából addig érdemes keresgélni, amíg nincs meg, az egyénileg jól működő, és azért ebben is nagy segítség lehet egy szakember, aki egy picit motivál, meg egy picit többféle nézőpontot tud behozni így a stresszkezelésbe.
Meg egyébként én azt gondolom, hogy a stresszkezelés az nem úgy működik, hogy van egy szent grál, amit megtalálsz, és akkor onnantól kezdve azt az egy módszert használod, és az mindig minden helyzetben jó, hanem ki kell építeni a saját eszköztárunkat, amit a különböző helyzetekben tudunk használni.
Igen, plusz amit például az autogén tréning kifejezésnél is, ami lényeges, hogy az is egy tréning például, és a legtöbb ilyen stresszkezelő, stresszciklus lezáró gyakorlatnál azért elmondható az, hogy a gyakorlással egyre jobban megy. Tehát attól még, hogy mondjuk elsőre nem sikerül egy nagyon jó eredményt elérni az adott technikával, lehet, hogyha rendszeresen próbálkozik vele az ember, akkor egyre ügyesebben megy majd, egyre jobban megy, és egyre hatékonyabb lesz, mint ahogy ugyanígy senki nem azzal kezdi a maraton lefutását, hogy lefutja a maratont, hanem elkezd edzeni rá. És nagyon sok esetben ezeknél a technikáknál ugyanez van, hogy az ember elkezd edzeni rá, egyre jobban megy, és egyre hatékonyabban tudja beilleszteni a mindennapjaiba. És akkor így az alváson, stresszkezelésen kívül, ami ugyancsak része a komplex egészség támogatásnak, az a rendszeres és élvezetes testmozgás, aminél nagyon kiemelném a rendszeres és az élvezetes részét, tehát ne az alapján kezdjen el senki testmozgást keresni, hogy na most akkor melyikkel tudok a leghatékonyabban zsírt égetni, a leghatékonyabban fogyni, hanem azon a vonalon érdemes elindulni, hogy csapatban esne jól csinálni valamit, egyedül esne jól csinálni valamit, szabad levegőn, zárt térben, zenére, csendben, aktívabban, leizzadósabban, inkább lelazítósabban. Tehát, hogy ezek mentén próbálkozni, és megnézni, hogy tényleg olyan legyen, ami élvezetes, mert ha élvezetes, ha megtaláljuk, ami tényleg nekünk való, akkor lesz az aztán rendszeresen ott hosszú távon, a mindennapokban, a szokásrendünkben, és akkor tudja leginkább hozni a pozitív egészségtámogató hatásait. Hiszen a rendszeres, élvezetes testmozgás a segíthet csökkenteni a mentális leépülést, a vastagbélrák, szorongás, depresszió, méhtestrák, szívbetegségek, az inzulinrezisztencia, a tüdőrák, a csontritkulás, a csonttörések, a stroke, a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Tehát ez egy gyönyörű, szép, hosszú felsorolás. Hosszú távon pedig pozitívan hathat a szürke állományunk állapotára, a memóriára, a bélmikrobiom állapotára, a jól lakottságjelzések felismerésére és a szív- és érrendszer állapotára. Rövid távon pedig jó hatással lehet az erőnlétünkre, az egyensúlyérzetünkre, a hangulatunkra, az állóképességünkre, az étvágyunk szabályozására, valamint a stresszűrő képességre, és az alvás minőségre is. Tehát itt is látszik, hogy azért ezek is így rendszerben működnek. Ha az egyik ott van, akkor akár több más egészségtámogató szokás is hatékonyabban mehet majd.
Nem lehet kihagyni egy ilyen felsorolásból a szűrővizsgálatokat. Hiába azért az ünnepekről is fogunk beszélni, de akkor is úgy lesz teljes a kép, hogyha ez is benne van az epizódban. Ezeknek a célja a betegségek és egyes betegség megelőző állapotok korai felismerése, lehetőleg a tünetmentes szakaszban, amikor a biológiai elváltozás már ugyan kialakult, de klinikai tünetek még nem jelentkeznek, és a beteg panaszmentes. És pont azért beszélünk erről, mert nagyon sokszor nem helyezünk hangsúlyt erre a dologra, bármilyen szűrővizsgálatról legyen szó. Pedig pont azért lenne fontos, mert az időben felismert megbetegedések kezelhetősége sok esetben sokkal jobb, és nagy mértékben csökkentető az esetleges szövődmények kialakulása is.
Valamint ez, hát ilyen, szerintem, nem tudom, szanaszét emlegetett téma, mindenki tudja, mindenhol látjuk, olvassuk, halljuk, de azért szeretem kiemelni ezt, amit mindjárt mondok, hogy mi, mert legrosszabb esetben ezzel az történik, hogy valaki, aki nem csinálja, az akkor most örülhet magának, hogy ez az egészségtámogató szokásom is pipa, és csinálom, és örülhet magának, hogy itt van, és hát ez a dohányzás, és a tehát a dohányzásnak a kerülése, mint egészségtámogatás. Hiszen vitathatatlan tény, hogy az ártalom csökkentés legjobb módja minden nikotin és dohánytermék kerülése, azaz a rá nem szokás, vagy a már dohányzók esetében pedig ezen termékekről való teljes leszokás. Persze tényleg tudjuk, hogy ezt nagyon-nagyon könnyű mondani, de ennél sokkal összetettebb ez a helyzet is. Amennyiben amúgy egyértelműen és messze menően a legjobb megoldást kínáló dohányzásról való leszokás nem kivitelezhető, akkor viszont azt javasolják, hogy a kevésbé káros alternatívák felé érdemes fordulni, mert ezek is hozzájárulhatnak az ártalom csökkentéshez. Ez azonban tényleg csak azoknál megoldás, akik egyébként folytatnák a dohányzást, hiszen a leszokásnál nincsen jobb választás.
Ha olyan emberekkel vagyunk kapcsolatban, akik felé maximális bizalommal fordulhatunk, és megoszthatjuk velük a titkainkat, a velünk történt eseményeket, és az azok által kiváltott érzelmeket, félelmeket, gondolatokat, akkor ez nagyban hozzájárulhat az egészségünk és életminőségünk javulásához. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a mély emberi, baráti, családi kapcsolatok éppen önmagunk felvállalása, megmutatása miatt olyan fontosak a mentális egészség szempontjából. Erre jó alkalmak lehetnek a közös étkezések, ahol tartalmas, kellemes beszélgetések alakulhatnak ki, közösségi élményt, összetartozást, támogatottságot érezhetünk, vagy épp óriásiakat nevethetünk közösen. Ezek pedig mind támogatni fogják az egészségünket, függetlenül attól, hogy mi kerül a tányérra.
Itt főleg így az ünnepek során azért behoznám azt, hogy biztos sokan vannak, akik azt tapasztalják, az az általános menetrend, hogy azért egy közös családi étkezés nem mindig ez a nagyon kellemes és bizalmas és elfogadó közeg, oké, de a társas kapcsolataink nem kizárólag a családról szólnak, tehát a családunkat nem is tudjuk megválasztani és átreformálni teljes mértékben, akkor ott van erre a lehetőség egy megfelelő baráti közeg kialakítása. Az, hogy észrevesszük azt, ha mondjuk jelenleg olyan baráti közegben vagyunk, akik számunkra toxikusak, és akár elindulunk egy olyan irányba, hogy olyan közösségek felé, olyan baráti társaság felé fordulunk, indulunk, ahol viszont ezt a támogatottságot, elfogadást, megértést, empátiát mind megélhetjük, és hosszú távon úgy döntünk, hogy az időnk jelentősebb részét inkább velük fogjuk tölteni ebben a közösségben.
Igen, mert itt ugye pont az volt a lényeg, hogy önmagunk felvállalása miatt ennyire fontos, meg ennyire egészségtámogató ez.
Igen, tehát attól még, hogy emberek között vagyunk, akik viszont mérgezőek ránk, és rettenetesen rosszul érezzük magunkat velük, attól nem leszünk jobban szociálisan, tehát nem csak az emberi kapcsolatok mennyisége és megléte számít leginkább, hanem annak a minősége. Sokaknál persze elsőre beugorhat, hogy de erre nincs idő, nem tudja megoldani, nincs rá lehetőség, ami teljesen érthető, hogy mindig ez az első kattanásunk, hiszen általában ebben élünk, hogy időhiányban vagyunk, és az egy sok esetben egy érték, hogyha mi minél elfoglaltabbak vagyunk, és minél túlterheltebbek. De ez igazából nem kell, hogy érték legyen, így végül szeretnénk arra is kitérni, hogy milyen tanácsaink, javaslataink, iránymutatásaink vannak esetleg, miket tudtunk összegyűjteni nektek, így a gyakran túlfeszített ünnepek alatti időszakra, meg igazából bármikor máskorra is, hogy inkább töltődés, épülés lehessen ez az időszak, ezzel is támogatva az egészségünket és saját magunkat.
Az időhiány és a túlhajszoltság érzése ellen több lehetőséget is érdemes lehet átgondolni. Az egyik nagyon-nagyon nehéz, de baromi fontos lehetőség az egészségünk védelme érdekében, az a határhúzás. Sokak számára nagyon nehéz lehet belekezdeni, elsajátítani, és egyébként ebben is lehet segítséget kérni akár szakembertől, de hosszú távon mindenképp megéri, hogy felismerjétek a határaitokat, és tudjatok nemet mondani. Például itt a karácsonynál maradva, az egyik családtag elengedhetetlennek tartja az 5. féle süteményt is az ünnepi asztalon, és nyilván ezt neked kéne megcsinálnod, mert nálad lesz a vendégség, de mondjuk neked nagyobb szükséged lenne leülni, meginni egy teát egy jó könyv mellett, akkor választhatod magad és a szükségleteidet. Higgyétek el, az ünnepek nem maradnak el akkor sem, hogyha kimarad az x-edik desszert, az x-edik fogás, meg egyébként Ez szerintem ez egy nagyon jó mondás, hogy karácsonykor Jézuska jön, és nem az ANTS, tehát a takarításnál se kell mindent teljesen tökéletesre megcsinálni. És ugyan gondolatébresztésnél mélyebben nincs lehetőségünk ezzel foglalkozni most ebben az epizódban, de ha valaki szükségesnek érzi, akkor érdemes hiteles tartalmakat keresni a témában. Szerencsére azért erre elég sok lehetőség van már.
Viszont, ha mégis úgy ítélitek meg közösen, és itt fontos a közösen, tehát nem helyetted dönt mindenki, hanem mindenkinek van szava abban, hogy hogy mint alakuljanak az ünnepek, és az a döntés végül, az a közös döntés végül, hogy már pedig legyen meg a megszokott ünnepi menü, minden egyes darabjával, ami eddig is megvolt, akkor ne féljetek segítséget kérni, hiszen egyáltalán nem ördögtől való, hogy legyenek leves, köret, feltét, saláta, desszert, takarítás, terítés, mosogatás felelősök, hiszen minden tag részt vesz az ünneplésben, és így minden tag részt vehet az ünnepre készülésben is. Senkinek nem kell megszakadnia mások jólléte, ítélkezése, elvárása érdekében. Ha megosztjátok a feladatokat, akkor hamarabb is végeztek, így mindenkinek lehetősége nyílik kielvezni az ünnepeket, egymás társaságát, marad energiátok egyáltalán kielvezni ezt az egész időszakot, és sokkal-sokkal inkább töltődhettek ebben az időszakban.
Arról nem beszélve, hogy egyébként mekkora családi feszültségeket tud okozni, amik így karácsony vége felé robbannak ki, ha az egyik családtag úgy érzi, hogy ő neki kellett mindent csinálni, és mondjuk megszakadt, és egész nap a konyhában volt, nem tudott pihenni, nem tudott ünnepelni, és akkor ez így gyűlik, és akkor így a végén így kitör, és ilyen bazinagy családi veszekedésbe torkollik.
Meg mondjuk így segítségkérésnél, munka megosztásnál szerintem nagyon sokszor felmerülhet az, hogy de mert az XY nem úgy csinálná meg.
Igen.
Mert az XY nem balról jobbra, hanem jobbról balra sepreget mondjuk, hogy valamilyen blőtt dolgot mondjak. Itt ilyenkor érdemes megállni egy picit, és belegondolni abba, hogy tényleg akkora baj az, ha valaki más nem 100%-osan úgy csinál meg, és úgy old meg valamit, mint ahogy mi szoktunk, vagy igazából eredmény tekintetében nagyjából ugyanolyan lesz a dolog, és az úgy rendben van-e? Tehát, hogy tényleg számít-e, hogy 110%-ban valami ugyanolyan módon és ugyanolyan eredménnyel készüljön, vagy többet ér az, hogy közösen csináltuk, megosztottuk, lett azért eredmény, maradt energiánk, maradt időnk, és nem feszültünk annyira túl, hogy aztán végül egymás torkán lógunk így az ünnepek végére.
Igen, és elmondok egy saját példát. Tavaly karácsonykor az volt, hogy én 23-án estig dolgoztam, és 24-én is dolgoztam délután 2-ig. És Lóri 23-án, úgy emlékszem, hogy 24-ezett, szóval hazajött 24-e reggel, aludt egyet, aztán felkelt, és gyakorlatilag, mire én hazaértem, addigra megcsinálta a karácsonyi vacsorát, úgy, hogy nekem tényleg annyit kellett csak csinálni, és azért nem lezuhanyoztam, és leültem enni. És nyilván felmerülhetett volna bennem itt a háziasszonyi büszkeség, hogy de hát a karácsonyi ebéd, és hogy nem csináltam semmit, meg nem tudom, de komolyan mondom, a legjobb karácsonyi ajándék az ez volt tavaly. Úgyhogy próbáljátok ki. Nagyon ajánlom mindenkinek.
Igen, sokszor érdemes, igen, nem csak a határhúzásnál, nem csak a segítségkéréssel, hanem egy picit a kontroll elengedésével is foglalkozni esetleg, mert hosszú távon csoda jól tud esni az embernek, hogyha nem érzi úgy, hogy mindent neki kell kontroll alatt tartania.
Ha pedig az egészségről, az étrendről, az ünnepekről, a közös étkezésekről van szó, akkor a leggyakoribb félelem, talán a leggyakrabban szóba kerülő probléma is, az a korábbi kontrollról szóló epizódunk témájával kapcsolatos. Sokan nem bíznak magukban és a testükben, attól félnek, hogy borul az étrendjük, nem lesz akaraterejük egészségtámogatóan enni, kontrollt tartani, és elkerülni a túlevést. Ez persze nem csoda, hiszen ömlenek ránk az ezt sugalló információk, valamint a hogyan erőszakoljuk mégis meg magunkat az ünnepek alatt jellegű tippek. Például, hogy ez a kedvencem, ez, szerintem egyébként órákig tudnék rendelni, hogy egyél sütit, de mindenképpen csak egy szeletet, semmiképp ne legyen kettő, ne veszítsd el a kontrollt.
De ennél sokkal fontosabb, hogy tudjátok, tudatosítsátok, próbáljátok meg minél jobban magatokba építeni azt, hogy nem váltok morálisan rossz emberré, bűnössé, csalóvá, vagy épp hirtelen egészségtelenné, ha úgy alakul esetleg, hogy valóban nem sikerült megállni a kellemes jóllakottságnál épp az ünnepek alatt. Fontos tudnotok, hogy hosszú távon teljesen rendben van az egészségtámogató étkezési szokások esetén, ha alkalmanként úgy alakul egy-egy étkezés, hogy nem érjük el a kellemes jóllakottságot, vagy épp túlszaladunk ezen, és túlzóan, vagy akár kényelmetlenül, kellemetlenül jóllakottnak érezzük magunkat. Nem dől össze ettől a világ, tényleg nem dől össze ettől a világ, egyszerűen az ember tudatosítja, hogy ez történt, együtt érezhetünk magunkkal, hogy szétfolyunk a széken érzésre, tele vagyunk, ki kellett gomboljuk a nadrágunk gombját, vagy meg kellett lazítani az övet, oké, ez történt, a múlton már nem tudunk változtatni, most kellemetlenül érezzük magunkat testileg, ez el fog múlni, és megy tovább minden.
Viszont ha szeretnél segíteni magadnak, hogy lehetőleg ne kelljen kényelmetlen, kellemetlen teltségérzettel ülni az ünnepi asztalnál, akkor addig is érdemes gyakorolni egy kis tudatos jelenlétet az étkezések során, hogy jobban felismerhessd az asztalnál, hogy mi a helyzet veled és a saját egyéni szükségleteiddel itt és most. Ha az interneten rákerestek a mazsola meditációra, akkor találtok anyagot, ami segíthet a gyakorlásban, hogy jobban jelen lehessetek az étkezések során. Ez segít a belső kontrollotok megismerésében és az arra való hagyatkozásban. Segíthet, hogy sokkal jobban élvezhessétek az ételeket, minél inkább örömforrássá válhassanak, amely növelheti a megelégedettséget, segítve titeket a túllevés elkerülésében vagy mérséklésében.
Persze ez nem azt jelenti, hogy nagy társaságban, az ünnepi asztalnál neki kell állnotok meditálni. Nem ritka, hogy minden igyekezet ellenére sem sikerül alkalmanként elegendő időt és figyelmet szakítani az étkezésre. Az ilyen nagyon szorít az idő, vagy nagyon sok inger, nagyon nagy társaság van, vagy épp ünnepi időszakban vagyunk helyzetekben, érdemes egy könnyen alkalmazható technikához nyúlni. Ahelyett, hogy teljesen figyelmen kívül hagynánk a kapcsolatot önmagunkkal, inkább érdemes ehhez a gyakorlathoz nyúlni, amely során csak három falatnyi osztatlan tudatos figyelemre van szükség. Próbáljátok ki azt, hogy az első falatnál, mielőtt bevennétek ezt a szátokba, fordítsatok egy kis figyelmet a testetekre. Milyen az általános éhségérzeted? Kellemes? Semleges? Kellemetlen? Hogy néz ki az étel? Milyen az illata és az íze? Aztán az étkezés során, nagyjából úgy a közepén, a közbülső falatnál, tartsatok ugyancsak pár másodperces szünetet egy tudatos falat erejéig, és figyeljétek meg, hogy milyen az íze. Csökken az éhségetek? Alakul a jóllakottság érzetetek? Aztán az utolsó falat környékén kapcsolódjatok újra a teltségérzetetek jelenlegi állapotához. Figyeljétek meg, kellemes, kellemetlen vagy semleges érzés.
Ezek a tudatos jelenlétet, az itt és most megélését segítő gyakorlatok ráadásul nem csak az étkezések során lehetnek segítségetekre, hanem a mentális és szociális jóléteteket is támogathatják, hiszen szorongás csökkentő hatásuk lehet, valamint élvezetesebbé, tartalmasabbá tehetik a társas együttlétet. És itt szeretném megjegyezni, hogy egyébként, ha egy közegben alapvetően biztonságban érzitek magatokat, ott nyugodtan meg lehet mondani azt, hogy köszönöm szépen, én többet már nem kérek, én jól laktam, ez valami jól esett, de nem kell több. És tudom, hogy ez tök banálisan hangzik, de az a helyzet, hogy rengeteg esetben, még ha egyébként olyan környezetben vagyunk is, ahol jól érezzük magunkat, nem merjük kimondani ezeket a mondatokat.
Szerintem ebben az is benne van, hogy sok esetben félünk attól, hogy rosszul fogja érezni valaki magát, mert azt fogja hinni, hogy nem volt finom, nekünk, nem ízlett, nem sikerült jól, de fontos tudatosítani magunkban, ami szerintem nagyon nehéz, de jól jön hosszú távon, hogy nem vagyunk felelősek mások felmerülő érzéseiért és abból kiinduló gondolat lavinájáért. Attól, hogy mi hitelesen felvállaltuk saját magunkat, nem agresszív módon, nem gonoszan, nem bunkó módon, hanem egyszerűen csak tényleg tényeket közölve saját magunkkal kapcsolatban, akkor onnantól kezdve a másik felnőtt ember feladata és felelőssége, hogy ő kezelje a felmerülő érzéseit és gondolatait, és foglalkozzon velük, és nem nekünk kell feláldoznunk saját magunkat, attól félve, hogy majd a másik hogyan fogja ettől érezni magát.
Arról nem beszélve, hogy a másik lehet, hogy tökre nem úgy fogja érezni magát, ahogy mi azt gondoljuk, meg nem azok a gondolatai lesznek, mert azt csak mi gondoljuk, hogy ő ezen meg fog sértődni, vagy úgy fog reagálni, ahogy, pedig lehet, hogy egyáltalán nem. Lehet, hogy azt mondja, hogy figyelj, nagyon örülök, hogy ilyen jól esett, rendben van, kérsz egy kávét.
Igen, benne van, hogy ennyi lesz. Ha pedig amúgy még nagyon szívesen ennénk belőle, akkor szerintem egy megfelelő közegben ott van arra is a lehetőség, hogy megkérjük, hogy tudnál-e nekem csomagolni egy kicsit, mert ha vinnék belőle haza is, majd nem tudom, ennék még belőle este, másnap, bármi.
Úgyhogy kommunikáció.
Igen.
Ha pedig esetleg a nagy ünnepi hajtásban előjönnének elalvási, átalvási nehézségek, akkor arra is összeszedtünk egy pár tippet. Sajnos azt mondhatom, hogy mindkettőnknél felmerült már ez a probléma, úgyhogy a saját tapasztalatainkra is fogunk egy kicsit beszélni. Alapvetően érdemes a lefekvést egyfajta rutinként megközelíteni, úgy kezelni, mint akár a reggeli készülődést, csak itt éppen a pihentető alvásra készülünk. A kialakult rutinok pedig segítenek, hogy még egy szokványostól eltérő helyzetben, például karácsonykor is jelezzük az agyunknak, hogy vége a napnak, ideje pihenni. Azt szerintünk már mondani sem kell, hogy ilyenkor nem árt, ha már nem vagyunk képernyő előtt, hiszen a kékfény, amit a mindenféle eszközén kibocsátanak, nem engedi, hogy a melatonin, az alvás segítő hormon termelődjön a szervezetünkben. Az viszont már talán kevésbé elhasznált tipp, hogy érdemes a nagy lámpát lekapcsolni, és egy kisebb, melegebb színű fényforrást használni az esti készülődés idején, mert ez nagyon sokat tud segíteni a hangolódásban. Arról nem is beszélve, mennyivel meghittebb lehet így egy téli este. A napi feszültségek elengedése, akár a progresszív relaxáció megtanulása nagyon hasznos lehet, hogy kicsit ellazultan kerüljünk ágyba. Nekem a nyugtató illóolajok is szoktak segíteni, mondjuk a bergamot vagy a levendula, akár a párna sarkára cseppentve, akár roll formájában, és akkor a csuklomra vagy a kulcscsontomra kenek belőle egy kicsit. Nyilván önmagában az illóolajokat nem kenjük magunkra, hanem ahhoz olyan verzió kell, ami valami hordozó olajban van. Tehát azért nem szeretnék senkinek se ilyen bőrirritációs problémákat okozni, tehát ezt úgy vegyétek, hogy kifejezetten magatokra kenhessétek. Azért érdemes igen ezeket a rollokat választani ilyenkor. Én próbáltam este teázni is, a citromfő meg a levendula az jó is volt, viszont azt még nem sikerült kikísérletezni, hogy mikor igyam, hogy hason is, de ne kelljen utána éjjel mosdóba járnom. Ami nekem még bevált, az az Álmodj szépeket című könyv történeteinek az olvasása, ami egy megosztó könyv, mert vannak, akiknek kicsit sem tetszett, de nekem nagyon bejött a módszere. Az a lényege, hogy olyan történeteket olvashatunk, amikben úgy igazán nem sok minden történik. Ez is egyébként a könyvnek az eredeti címe. Az események helyett az érzékekre helyezik a hangsúlyt, illatokra, ízekre, hangokra, színekre, textúrákra. Ahogy olvassuk őket, azonnal ott van előttünk egy részletes kép ezekről. Lempolatás után pedig pont ezek a részletek segítenek, hogy belehelyezzük magunkat a történetbe, mintha egy puha takaróba kuckóznánk be, megnyugtatva ezzel a gondolatainkat. Pont azt is írja egyébként a könyvben, hogy Amikor nem tudsz elaludni, az olyan, mintha az elméd az egy ilyen száguldó kamion lenne, amin nincsen fék. És ezek a történetek adják azt a garást, ahova leparkolhatsz éjjelre. Ha pedig ilyen mondjuk felébredünk, akkor újra visszatérhetünk ehhez a megnyugtató képhez, és gyakorlatilag belealusszuk magunkat.
A képernyő használattal kapcsolatban általában az az ajánlás, hogy érdemes lefekvés, elalvás előtt legalább fél órát hagyni képernyő nélkül magunknak, de még optimálisabb, elvileg a 2 óra, tehát valahol olyan 2 óra és fél óra között érdemes belőni a képernyőmentes időszakot. Én ennek az ösztönzésére, vagy nem tudom, azt csináltam például, hogy jellemzően nekem a optimális, a komfortos elalvási lefekvési időm az ilyen 11 óra körül van, úgyhogy nekem 9 órától be van állítva a telefonomon, hogy automatikusan bekapcsolja magán az alvásmódot, ami azt jelenti, hogy teljesen lenémítja, tehát semmilyen értesítésnek, hívásnak, semminek nincs hangja, média fájlok, tehát az ilyen média dolgoknak sincs hangja, és teljesen elszürkíti a képernyőt. Tehát, hogy teljesen fekete-fehér lesz a képernyő.
Ezt én is használom egyébként.
És egyrészt nagyon jót tesz, mert így aztán tényleg nincs kék fény, meg iszonyat ingerszegényé válik így amúgy a képernyő, tehát kevésbé is van a kedve az embernek, meg lehetősége nagyon elmélyedni benne. Plusz, mivel ha rá is nyomok reflexből a telefonomra, hogy nem tudom, megnézzek még valamit, akkor ez a teljes fekete-fehérség emlékeztet arra, hogy most már az alvás előtti időszakomat töltöm, úgyhogy ha nem muszáj, akkor már ne a képernyő legyen az, ami felé fordítom a figyelmemet, úgyhogy ez az egyik. Amit én például így elkezdtem alkalmazni, és nagyon-nagyon sokat segített, és tök jól bevált nekem. Aztán, ami még nekem így olvasással kapcsolatban egy ilyen jó rutin lett, lefekvés előtt, hogy mindig van egy olyan könyvem, amit csak és kizárólag lefekvés előtt olvasok. Tehát az a könyv, az mindig ott van az ágy mellett, és ha mondjuk napközben ülök le olvasni valamit, akkor sosem abból a könyvből olvasok, hanem vannak napközbeni könyveim, meg szakmai könyveim, meg a táskámban külön pici vonatozás közben olvasom könyveim, és az a könyv, amit épp mindig aktuálisan csak lefekvés előtt olvasok, és akkor az is egy picit nekem ilyen ráhangolódás, így szól a szervezetemnek, hogy most már az ágyban vagyok, most már az alvás előtt olvasásom van, és akkor így már készül picit a szervezetem arra, hogy most már pedig aludni fogunk. És így lámpaoltás után pedig, ami nekem nagyon-nagyon bevált, mert hihetetlenül az a típusú ember vagyok, aki lefekszik, fekszik, és azt veszi észre, hogy minden egyes gondolata egyszerre tódul a fejébe ilyenkor, hogy elkezdek így befele lépkedni a tudatommal, meg a ágyban levésemmel, ami azt jelenti, hogy így fekszem, és igazából annyit kezdek el csinálni, hogy először megfigyelem, hogy az utcáról milyen zajokat hallok. Aztán megfigyelem, hogy hallok-e bármilyen hangokat, zajokat a szobában, van-e bármi illat a szobában, amit érzek, bármilyen ilyen tudatosuló inger a szobán belül. Aztán elkezdek így egyre beljebb és beljebb lépkedni, megfigyelem azt, ahogy az ágyban fekszem, ahogy így ránehezedik a testem a párnára, az ágyra, mik azok a pontok, ahol ezt a legerősebben érzem. Aztán elkezdem azt figyelni, ahogy a bőrömhöz miér hozzá, milyen érzés, ahogy hozzáér a párna, húzat, a takaró, bármi ilyesmi. Aztán onnan is egy picit beljebb lépek. Itt általában nekem azt szokott segíteni, hogy először odaugrok, hogy egy picit tartok egy ilyen figyelem a légzésemet, lépést, hogy igazából nem változtatok semmit. Megkeresem azt a pontot a szervezetemben, ahol a legjobban rá tudok kapcsolódni a légzésemre. Ez van, hogy az orjukamban a hideg levegő beáramlása, meleg levegő kiáramlása, melkasom mozgása, hasam mozgása, bármi ilyesmi, és ezt picit figyelem. Aztán, hát itt általában már el szoktam aludni ezen a ponton, de hogyha nem, akkor utána itt pedig még egy picit utána megyek annak, hogy megfigyelem, hogy mondjuk van-e valahol, ahol picit feszül valami, kényelmetlen valami, tehát hogy így a ilyen belső testi érzeteim, izomfeszülések, bármi ilyesmi, erre egy picit még úgy figyelek, átmegyek rajta, ha észreveszem, megpróbálom egy picit tudatosabban esetleg azt a területet ellazítani, aztán általában utána visszamegyek oda, hogy akkor így igazából csak annyit figyelek, hogy belélegzek, kilélegzek, és akkor ez nekem nagyon-nagyon sokat szokott segíteni abban, hogy egy picit a figyelmemet úgy lekapcsoljam a tegnapi, aznapi, holnapi, 3 év múlva esedékes gondolatokról, és hogy így észrevegye a testem, hogy igazából most egy tök kényelmes, puha, nyugodt, békés helyen van, és alvás van, és akkor így aztán ki is szokott alakulni az, hogy alvás van, úgyhogy ez nekem még egy ilyen tök jó opció szokott lenni, és jó esetben, amikor épp nem olyan nehéz az elalvásom, akkor igazából már ahogy elkezdek így befele lépkedni egy picit, igazából 1-2 lépés után már alszom, és el se szoktam jutni a végére.
Zárásként pedig pár egészségtámogatás témakörben értékes könyvet hoztunk, amikkel meglepetitek magatokat, vagy másokat az ünnepekre, esetleg ajándékba kérhetitek magatoknak valakitől őket. Az egyik ilyen értékes könyv, mentális egészség témában, a Mély Levegő Projekt Elmerülő című könyve, amely jó választás lehet azok számára, akik szeretnék jobban megérteni a saját belső világukat, vagy kíváncsiak arra, mi zajlik a másik emberben, akik valamilyen mentális betegséggel küzdenek, vagy ismernek olyat, aki ebben érintett, és azok is, akik fontosnak tartják mentális egészségük védelmét. A könyvben szó van a leggyakoribb mentális betegségekről, a napjainkra jellemző pszichés problémákról, valamint a mentális egészség megőrzésének lehetőségeiről, hasznos emlékeztetőkkel, gyakorlati tippekkel és tanácsokkal, és ez egy olyan típusú könyv, amit nem kell az elejétől a végéig elolvasni ahhoz, hogy értsetek mindent, hanem gyakorlatilag külön-külön is olvashatóak és érthetőek a fejezetek. És van ennek egy, hát mondjuk úgy folytatása, az Öntöző, ami pedig tulajdonképpen egy ilyen önismereti munkafüzet mindenféle tanácsokkal és hasznos dolgokkal, tehát hogyha úgymond az elmélet része azt mondjátok, hogy nem elég, és jobban szeretnétek ebbe belemerülni, akkor az Öntözőt is nagyon ajánljuk.
Főleg, hogy ez például segíthet abban, hogy nagyon nehéz határt húzni, ha nem tudod, hogy hol vannak a határaid, ahova határt kell húzni, és például ez a nevezzük munkafüzetnek, segít abban, hogy egy picit felmérjük azt, hogy hol lennének nekünk a komfortos határaink, és akkor utána segít abban, hogy megpróbáljuk azokat érvényesíteni a környezetünkben.
Higgyétek el, nem véletlenül beszélünk ennyit a határhúzásról.
Igen.
Teljesen életet megváltoztató dolog tud lenni.
Igen. És igazából olyan sok esetben tapasztalom azt, hogy az étkezési szokásaink megfelelő kialakításának is az egyik ilyen, nem tudom, pincéje, alapja, ami nagyon-nagyon-nagyon sokat segít abban, mert nagyon nehezen tudjuk a szükségleteinket, a belső kontrollunkat, a bármit érvényesíteni, akár tényleg az éhségünkkel, jól lakottságunkkal, érzelmi evésünkkel, vagy bármivel kapcsolatban, ha nincsenek egészséges én határaink. Aztán van még Emily Nagoszki és Amelia Nagoszki Érzelmi kiégés című könyve is, ami igazából útmutatót ad a kiégés és a stressz hatékony kezeléséhez, kifejezetten nőknek, de én kiemelném azt, hogy ettől még kifejezetten ajánlott férfiaknak is, mert a nők nem önmaguk női társadalmában élnek, hanem a férfiak és a nők együtt élnek egy társadalomban, tehát én Olivernek is elképesztő sokszor olvastam fel ebből a könyvből, amikor épp a szobában tartózkodott.
Ez ismerős és megnyugtató amúgy, nem csak én szoktam Lórinak ilyeneket.
Sőt, szegény, ha épp nincs ott, akkor volt, hogy bejelölgettem a könyvben részeket, hogy melyiket akarom majd felolvasni neki, vagy felolvastatni.
Én beszoktam fotózni, és el szoktam küldeni.
Úgyhogy kifejezetten nőknek, de nem kizárólag nőknek javasolt a tartalma. A két író közös munkája segít rendet teremteni igazából a zűrzavarban, amiben élünk folyamatosan. Úgy vélik, hogy a cél nem az, hogy a külvilágból érkező káros hatásokat kizárjuk az életünkből, amiről már beszéltünk is, hogy a különböző stressz helyzeteket, kronikus stresszt okozó dolgokat nem elkerülni, kizárni kell, hanem megpróbáljuk kezelni valahogy. Tehát ők is ezt javasolják, hogy a kizárás helyett tanuljunk meg úgymond harcolni ellenük, tanuljuk meg kezelni ezeket a helyzeteket. A könyvben található a kérdőívek és gyakorlatok is, amelyek elsajátítása révén a stressz felismerésének és kezelésének nagyon hatékony módszereit ismerhetjük meg, illetve abban is nagyon-nagyon segít ez a könyv, hogy megismerhessük azt a személyt, akivel a legtöbb időt töltjük, az összeset, úgy az életünktől kezdve az életünk végéig, tehát igazából önmagunkat. És ami még lényeges lehet, hogy ők készítettek egy munkafüzetet is, ami egyelőre még csak a polcomon vár bevetésre, tehát ennél több információt nem tudok vele kapcsolatban, nincsen tapasztalatom, de azért került a polcomra, mert nagyon jónak tűnt így elsőre, és remélem, nem is kell majd csalódnom benne.
Nekem is egyébként kívánság listámon van, és hát remélhetőleg mire kikerül az adás, addigra már meg tudtam venni magamnak.
Valamint, ami még így, hát egy picit talán ilyen távolabbi aspektusból hozható be ide, de Füredi Júliának van egy kiégéssel kapcsolatos könyve, az Elég című könyv, amit azért javasolnék, mert egyrészt a tanácsadásaim során többször felmerült már, hogy a krónikus stressz helyzeteket a vendégeknek az okozza, hogy úgy érzik, hogy kiégtek a munkájukban, és azért a munkánkban töltjük a legtöbb időt, és a munkával kapcsolatos kiégésünk pedig nagy mértékben kihat a mindennapunkra is. És amit fontos kiemelni, hogy a munkánk során, a munkánkban, vagy hogy mondjam, ha ezzel kapcsolatban kiégtünk, akkor az nem csak a munkánkra fog hatni, hanem a mindennapjainkra is. És igazából a könyvnek a leges legnagyobb része igazából az dolgozza fel, hogy hogyan támogassuk magunkat mentális oldalról és érzelmi oldalról. Hihetetlen sok praktika van benne, akár alvási rutin kialakításban, akár stressz csökkentésben, meditációs technikák, időbeosztás megfelelő kialakításával kapcsolatos technikák, szóval mindenképpen annak ellenére, hogy elvileg a kiégésre és a kiégés kezelésére van kihegyezve, igazából legnagyobb részt a mentális egészség támogatásáról szól az a könyv, úgyhogy még azt is érdemes lehet esetleg beszerezni, főleg, hogy nagyon szeretem ennél a könyvnél azt, hogy van egy bevezetés része, de már a bevezetés elejénél szól, hogyha úgy érzed, hogy annyira szét vagy csúszva mentálisan, hogy nincs neked lelki erőd arra, hogy elolvasd az első 100 oldalt, akkor ugorj a 100. oldalra, és kezd el ott a önsegítést. Úgyhogy egy nagyon jó gyakorlatias könyv ez is.
Nekem még menet közben eszembe jutott még egy könyv, ami a Pszichofóri online magazinnak a szerzőinek a könyve. Nem tudom, hogy ezt ismered, ez a 20 önismereti kérdés és válasz.
Még csak a listában van.
A második rész, ez a 20 önismereti kérdés és válasz a kapcsolatokról. Ha már ugye beszéltünk a társas kapcsolatainknak a fontosságáról, meg a minőségnek a fontosságáról, és... Hát ebben olyan fejezetek vannak, mint elvárások, kinek a véleményére figyeljek oda, miért olyan nehéz kimutatni, át és megélni az érzéseket, hogyan érthetjük meg egymást jobban, hogyan ápoljuk a kapcsolatainkat, ki vagyok én a kapcsolataimban, hogy előzzem meg a kapcsolati kiégést, mennyi áldozatot érdemes hozni egy kapcsolatért, ugye ez miért érzem magam kevésnek másokhoz képest? Ez ugye nem csak a párkapcsolatokról szól, hanem úgy összességében az emberi kapcsolatokról. És én nagyon, nagyon szeretem ezt a könyvet, meg a szerzőpáros másik könyvét is. És amit még tudok ajánlani, ha már podcastben vagyunk, hogy őnekik van podcastjük is, azt is szerintem Pszichofóriu néven tudjátok megtalálni, és a podcast részeikben részletesebben tárgyalják a könyveknek a fejezeteit, és egy csomó plusz infót is megtudhat az ember, úgyhogy én ezt a kettőt így egyben ajánlom nagyon mindenkinek.
Ráadásul itt is én behoznám azt, csak hogy látszódjon, hogy mégis miért beszélünk mi ezekről egyáltalán egy ilyen podcastnél, hogy például volt egy olyan rész ebben a könyvben, amit most felolvastál, hogy miért érzem magam kevesebbnek, mint mások. Na, vajon hány olyan ember van, aki azért kezd bele a 60. fogyókúrájába, mert úgy érzi, hogy ő kevesebb, mint mások, és majd, ha akkora testben él, mint mások, mint a nem tudom melyik magazin címlap szereplője, majd akkor ő nem fogja magát kevesebbnek érezni, mint mások. És ha sikerül felgöngyölíteni ezt, hogy miért érzem magam kevesebbnek, mint mások, akkor ott elő fog jönni az, hogy ez igazából ezt az adott problémát nem az fogja megoldani, hogy mert én másmilyen testben élek, mint egy szerintem ideális test, és már is egy plusz lépés lehet afelé, hogy ne testtömegorientált változtatásokat próbáljak meg az étkezési szokásaim esetén beilleszteni, hanem egészségtámogató fókusz legyen inkább, és olyan szokásokat, és ez alapján kialakított szokásokat helyezzek be mondjuk a mindennapjaimba hosszú távon.
Igen. És ha nektek is van könyvjavaslatotok, akkor ezt szívesen várjuk az Ebédszünet csoportba Facebookon, vagy ha még nekünk is eszünkbe jut valami, akkor szerintem ott megírjuk kommentben. Ha pedig kérdeznétek, vagy elmondanátok a véleményeteket, akkor nyugodtan a Spotify-on válaszoljatok az epizód alatt található kérdésre, vagy írjátok meg kommentben a csoportban, vagy az Ebédszünet podcast hitelesen a táplálkozásról Facebook oldalon, ahonnan egyébként tovább tudjátok osztani ezt a részt, úgyhogy még az ünnepi hajrá előtt, alatt, közben még tudtok esetleg segíteni az ismerőseiteknek is, hogy egy kicsit magukra figyeljenek is, és az egészségtámogatásukra. És az a helyzet, hogy mi most elmegyünk egy rövidebb szünetre, ezt megígérem, hogy rövidebb lesz, mint a legutóbbi, egy ilyen karácsonyi ünnepi évkezdési szünetre, és amikor készen állunk, akkor pedig visszatérünk majd új részekkel. Addig is köszönjük, hogy velünk vagytok, köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, kellemes ünnepeket kívánunk, és találkozunk majd egy következőben. Sziasztok!
Sziasztok!